Második fejezet. Dea szeliden nézett maga elé. Ez az érthetetlen helyzet, melybe érzése szerint egészen oktalanul és fölöslegesen került, ha nem is rémítette meg, de nagyon és mélyen érintette. Alapjában véve nyugodt volt, tisztának és ártatlannak érezve magát, de félt a külső ízetlenségektől, és nem tudta, mennyire fog tudni uralkodni magán, ha méltatlan dolgok érintik. Antal végtelen figyelemmel nézett rá, úgy, ahogy szokott, valami hűséges állatnak a figyelő magatartásával. Köszönöm, Toncsi Loncsi, mosolygott kissé fájdalmasan Dea. És legelőször is arra kérem, hogy a nagy meglepetésektől védjen meg. Tudja, kedves, én a formák embere vagyok, szertartást tudok csinálni az élet legminimálisabb jelenségeiből. Ezt akkor figyeltem meg, amikor Nyonban, a délutáni teázásomban megzavart valaki. Szörnyen bosszantott. Szerettem bámulni az alkonyodó égre, finom, erős teát kaptam, kis csészében 3-4 darab száraz süteménnyel. Ismeri előszeretetemet az édességekkel szemben. Megnyugtathatom, hogy nem az innyenszkedés volt fő élvezet. Az egész evés nem is volt evés, egy finom kis íz, a tea íze, csend és sok gondolat. Jó volt. Magam rendeztem be a pillanatot magamnak, és akkor valaki megzavart. Félelmetesen hat rám idegen dolgok váratlansága. Lássa, én magát ilyen szent szertartásaim közé akartam beosztani. Antal gróf teljesen nyitott érzékkel figyelt rá. Soha nem ismert nőt, aki érzése szerint ennyire tökéletesen tudta volna kifejezni magát, és ennyire elvont gondolatokra méltatta volna őt. Nagyon helyes, mondta. Parancsoljon velem. Dea elmosolyodott. Alapjában véve ez egy nagyon derék és jó fiú, aki a legnagyobb nyugalommal, tapintattal és élvezettel szokta hallgatni az ő kis bölcselkedéseit, és amit más előtt röstelt volna, hogy magáról apró intimitásokat mondjon el, ezelőtt a kedves Toncsi Loncsi előtt már szinte sportszerűen csinálta. Kicsit gondolkodott, hogy fejezze ki elégedetlenségét a mostani nagy meglepetéssel szemben, hogy 3 napra szó nélkül eltűnt, és ezzel őt a legkínosabb helyzetben hagyta. Ha idehaza lett volna, akkor bizonyára minden egészen másképp történt volna. Arról beszélni, kedves, ami megtörtént, csak akkor érdemes, ha az ember azt gondolja, hogy ilyen megbeszéléssel a jövőben hasonló fájdalomtól megkímélheti magát. Én azonban ezt nem hiszem. Én már gyerekkoromban hozzászoktam, hogy a jó és rossz mindig váratlanul jön. Én minden életjelenségből lemondást desztillálok ki. Nagyon egocentrikus vagyok, de az is lehet, hogy ez a furcsa, borús, bánatos ősz az oka. Maga ezt nem érti meg, kedves, mert maga nem szokott lehangoló gondolatokkal bíbelődni, és igaza van. Bennem is sokszor kikitör az erős, élni akaró ösztön, de ha ez a kis kobold megjelenik és kinyújtja a nyelvét, úgy érzem, mintha csúfolódni akarna a bennem lévő lelki sajátosságaimmal, melyek között legerősebb az életfélelem és a megalkuvás. Nézze, kérem, mondta Antal, nem szabad ilyen dolgokkal foglalkozni. Az embernek akarni kell élni és hinni kell az életben. Dea meglepetve nézett rá. Fájdalmasan nézett maga elé. Milyen jó és egészséges ez a maga nagy élethite. Ha visszagondolok a múltakra, bennem ez csak addig volt, amíg az uram élt. Anyátlan gyermeknek össze van törve a bizalma az életben. Mindig gyenge voltam, és megijesztett, de mikor az uram élt, akkor valahogy fölibe kerültem az életnek. Egyszer beteg voltam például, az uram minden injekcióhoz hazajött, és mikor a meglevő betegségen túl még skarlátos is lettem, valósággal fejvesztett rémület volt benne, és én büszke voltam, sőt boldog, hogy anyon kínoszhattam a jósága és gyöngétsége miatt. Jogot éreztem arra, hogy a végtelenségig kegyetlen legyek vele. Úgy éreztem, hogy jogom van visszaélni a helyzettel, mert a sors ezt adja ellenszolgáltatásul a szomorú gyermekkorért. Mikor pedig meghalt, jött a visszahatás, és nem kellett többet a más gyöngétsége. Emlékszem, egy nagyon kedves rokonom vígasztalni akart, és igazán szívből jövő szeretettel kérdezte, szívig ható hangon, hogy vagyok. Abban a percben kitört belőlem az okogás, és csak annyit tudtam mondani neki, menjen ki, kedves. Ő persze azt hitte, a kábítószerek okozták az idegességemet, pedig nem, hanem az a csúnya, makacs konokság, amellyel magamon állottam bosszút, mikor elhárítottam magamtól minden jót és szépet, amit az élet nyújthatott még nekem. És azért, mert ez az élet tönkretette a boldogságomat, amiről úgy éreztem, hogy engem az megillet. Antal egész megdöbbenve, mélyen megérintve csodálta a szép nőt, aki olyan érzésekről lebentette fel a fátylat, amikről neki eddig fogalma sem volt. Nézze, Toncsi Loncsi, engem az emberek tiszteltek azért, hogy fiatal létemre lemondtam az örömről, s magam is azt hittem, hogy ez a hűség, amivel az uramnak tartozom, és ami kiárt az együtt átélt boldogságunknak, pedig ez tévedés volt. Szigorúbban megítélve, csúnya gőg, ami nem akart meghajolni a gondviselés előtt. Antal meghajtotta a fejét, mintha az ő bűneiről lenne szó. Közben azt mérlegelte, hogy ő alapjában véve jó szív, ha ezeket a finom vallomásokat ez a végtelen finom nő számára feltárja. De a csöndesen mondta. Ma már szégyellem magam érte. Kis szünet volt. Antal semmit sem tudott szólani. Egyrészt lesújtotta valami bánat, melyet részül kapott Deától, másrészt nem volt hozzá trenírozva, hogy az egyszerű dolgok kifejezésén túl valami mélyebbet és megfoghatatlanabbat is ki tudjon szóval fejezni. Hirtelen valami ötlött benne. S mondja, kérem, volt maga féltékeny? Szinte humorosan hatott a váratlan kérdés, amit nem is lehetett könnyen kitalálni, honnan jutott éppen ebben a percben eszébe. Dea meglepetve elgondolkozott. Miért akarja Antal ezt tudni? Talán ő féltékeny? Szinte el is mosolyodott, és egyúttal el is pirult. Ebben a szelid elmélázásban is állandóan ott égett a lelke mélyén a nagy probléma, a betyár és az aranyrojt. Nevetnie kellett. Vajon Antal nem azért tűnt el oly váratlanul ezekben a nehéz napokban, oly hosszú időre, züllött bele vaddorbézolásba, mert a betyárral való beszélgetése annak az egész estének sok különös szenzációja fordította ki magából? A házasságban nem, mondta csöndesen. Mi nem jutottunk odáig. Ha soká együtt éltünk volna, lehet, hogy erre is rákerül a sor, mert majdnem lehetetlen, hogy egy férfi meg ne unja azt a lenyűgöző rabságot, amelyet ugyan ő önként vett magára, de amelyben én könyörtelen zsarnok voltam. Ma ezt sem így csinálnám. Ma már nem örülnék annak, ha az uram a hivatásánál fontosabbnak tekintene engem, és bizonyára össze is szidnám, ha például olyanokat csinálna, mint mikor váratlanul megérkezett Bécsből, ahol egy fontos tárgyalása volt, és saját bevallása szerint az egész tárgyalásnál csak az egy járt az eszében, hogy be kell fejezni vonatindulásig, mert tudta, hogy én félek egyedül aludni, akkor ezt én természetesnek tartottam, mint odaadásának minden mozzanatát. De mégis akkor szerettem legjobban, amikor annál a tragikus hófúvásnál, amikor ki kellett mennie, mert az egész falut öntötte el a lavina, s ő az első pillanatban készen állott, de én közönséges, gyáva és poltron voltam. Emlékszem, akkor két kezébe vette az arcomat, és olyan szigorúan nézett rám, és szólott hozzám, hogy mindjárt elszégyeltem magam, és abba hagytam a sírást. De ez nagyon komoly pillanat volt. A házas életet pedig az apró cseprő szeszélyeskedések szokták megmérgezni, és én erre hajlamos voltam. De ő nevelt ilyennek. Engem egyáltalán olyannak nevelhetett volna, amilyennek akart. Én szerettem, és az engedelmeskedés és alkalmazkodás belém volt nevelve. Egyáltalán nem vagyok önálló, és föltétlen szükségem van arra, hogy valaki felettem álljon. Most is, mikor ez az ostobaság történt, hogy a betyár visszaküldte a poharat, egyedül voltam a szobában, mikor felbontottam a csomagot. Az volt ráírva, hogy virágmagvak, és én vártam a virágmagvakat egy barátnőmtől. Mikor megláttam a serleget, iszonyodva sepertem le az ágyamról, és mikor a cseléd kivitte a szemetet, csak azután vettem észre, hogy az aranyrojt ott maradt a paplanomon. Nagyon megrémültem, és ilyettemben elrejtettem. Maga nem volt, senkim sem volt, kénytelen voltam folyton rejtegetni. Észrevettem, hogy a személyzet a bőröngyeimet kinyitogatja, ezért vettem magamhoz a ruhámba. És most benne vagyok a legnagyobb bajban. Antal tágra nyílt szemmel hallgatta, de egy kis pillanat múlva nem érdekelte ez a dolog. Azt kérdezte, így tudta magát szeretni? De ámulva nézett rá. Ki? Ő saját magát? Na, az ura, kérem. Elmosolyodott. Így. Nekem is egész érthetetlen, hogy miért szeretett ennyire. Magyarázgatom magamnak, de nem tökéletesen érthető. Ő 15 éves korában kikerült Svájcba, Németországba, Angliába, s ott nevelkedett. Az otthont mindig nélkülözte, mert nagyon családias érzésű volt. Amellett, mint egy-egy elejtett szavából észrevettem, nem szeretett róla beszélni, különösen Németországban a diáklányokkal nagyon szabad modorban volt szokás érintkezni. Ez volt a társasága, s pénze volt, tehát sok szabad volt neki, de ez a lényét kielégítetlenül hagyta. Ő, amint nekem megvallotta, addig, míg engem meg nem ismert, nem gondolt házasságra. Én viszont egy nagy liba voltam. Ismétlem, engedelmes, tekintélytisztelő lány voltam, mint nagylány sem olvastam volna el tiltott könyvet, beszélni sem beszéltünk ilyesmiről soha, a nővérem is, én is igen szemérmesek voltunk. Engem nem is érdekeltek a szexuális dolgok, az is igaz. Így a házasság meglehetősen készületlenül talált, vagyis bizonyos irányban elég fejletlen voltam. Lehetett volna ebből katasztrófa is. De ő nagyon megértő volt és türelmes. Nem bánta, hogy az első idők mámorában nem bírtam vele tartani. Már ahogy utólag megítéltem a dolgot, így lehetett, hogy észrevétlenül értem asszonyjá az ő karjaiban. Én azt hiszem, ez a tény okozta azt az erős, összetartó érzést, ami köztünk létrejött. És így utólag azt gondolom, hogy jobb is volt, hogy akkor szakadt meg, amikor a legszebb volt, és nem kellett megérni nem csak a kiábrándulást, de még az elhétköznapiasodás sem. Kicsit ijedten hallgatott el, megdöbbent, hogy ennyire őszinte tudott lenni evel az emberrel szemben, aki egészen más világból való, mint ő. De az az állhatatos és kitartó alázat és odaadás, amelyek nem szavakban nyilvánultak meg Antalban, ő belőle a szavak finom áradatát váltotta ki. Egyáltalán szerette magát analizálni, de erre igen kevés alkalma volt. Csak egy barátnője volt, aki előtt ennyire leplezetlenül tudott akármeddig beszélni önmagáról, és ezelőtt a kedves, naív Antal előtt oly nyugodtan beszélt, mintha egyedül lett volna, és csak gondolkodnék. Ez nem fog soha még emlékezni sem azokra, amiket ő kimond, nemhogy valaha s valamiképpen visszaéljen a vallomásaival. Már máskor is beszélt így vele, ha nem is ennyire intim érzéseket, olyan szépen tudott hallgatni, és a hallgatásában valami lelkesítő volt. Tulajdonképpen egy infantilis lénynek tekintette, de arra nem gondolt, hogy ennek a mai titok felnyitogatásnak mélyebb és ravaszabb célja is lett volna, pedig azért tárta fel lehetőleg egész lényét, hogy ezt a fiút, aki társadalmi és vagyoni helyzeténél fogva mindenek felette állott, végképp lekösse magához, védőjévé és megmentőjévé tegye. Kint az eső elállott. A kis vadászház egyszerre napsütésbe került, mintha ez szimbolikus kép lenne. De a felélegzett, már egészen meg volt nyugodva, hogy elmúlik feje fölött a vihar, és még lesznek szép napjai az életben. Antal csak hallgatott és nézett, míg a cigarettájáról is elfeledkezett. Ez is gyöngétség volt? Tudja, hogy ő nem nagyon szereti a füstöt, kivált ilyen kis helységben, mint a vadászháznak ez a kis szobája. A kandallóban a nagy fahasábok szépen elégtek. Kellemes meleg volt, s ha odakint az élet nem állott volna őrt, csendőrfegyverrel, azt lehetett volna hinni, hogy az egész élet bú és baj nélkül, enyhe örömökben és nyugalomban fog elfutni velük egy előkelő úri fogaton. A papa és a mama, szólt Antal, valamikor nagyon szerelmesek voltak, egymásba természetesen. Kölcsönösen. Igen fiatalon házasodtak össze. Az a gyanúm megvan, hogy a mama öregebb. Sajnos az idők folyamán, hogy úgy mondjam, eltávolodás állott be kettejük közt. Kölcsönösen. Milyen kár, hogy az idillnek vége. Most kérdés, a papára kell-e követ vetni, hogy ez bekövetkezett, vagy az a következtetése az igazságos, hogy bizonyos koron túl a felek kötelezve vannak elidegenedni egymástól. Drága Toncsi Loncsi, valahogy igazat adok magának, ha azt mondja, hogy nem hibás a férfi, aki az előregedett feleség mellett fiatal iránt érez vonzalmat. Mit tehet róla? De valahogy úgy kell ezt megoldani, hogy a feleség ne szenvedjem, mert az is jogos, ha az asszony, aki a virágzását egy férfinak adta, vele akarja leélni a hervadását is. No nem, mondta Antal gróf, a mama, kérem, a mama élt a jogával. Ő nem engedte magát így háttérbe szorítani. Dea összevont a szemöldökét. Előbb nem is értette tisztán, ehhez ő polgári erkölcsökben élt. És most arra gondolt, hogy félreértés volt, hogy ő ennyire őszinte és naív volt evel a kedves gróffal szemben. Ez egészen más törvények szerint gondolkozik az életről, a házasságról, a szerelemről. Féltékenység lobbant fel benne. Azt ő nem bírná el, hogy ezzel a jogi szabadsággal elégítsék ki, ha az idill elromlik. Aggodalom támad benne. Vajon ez a furcsa ember tud neki segítségére lenni ebben a bajban? Mint az iskolás gyermek, aki megszökött a lecke elől, szorongó érzése volt. A vizsgáló bíró azt a parancsot adta neki, hogy tartózkodjék a szobájában, s Antal, mintha semmi sem történt volna, elrabolta, mint Zeus Iót, bika képében. Már pillanatok óta érezte, hogy valami szorongás van a szíve körül. Elmúlt az a biztonság, amit azóta érzett, hogy Antal valósággal kiemelte a félelem kertjéből, hiszen ő voltaképpen rab, vizsgálati fogságban van. Parancs van ellene, hogy nem szabad kilépnie a szobájából. És oly könnyedén engedte magát sétalovaglásra csábítani, ahogy minden madár kirepül a kalitkából, ha kinyitják és nyitva hagyják annak az ajtaját. De ő nem madár, hanem morális lény, és ebben a pillanatban már tisztán tudja, hogy nem volt joga azt tenni, amit tesz. Különösen nem volt joga ilyen felelősség nélkül és könnyelműen beszélgetnie saját magáról. Ha igazságos akar lenni, most azonnal meg kell mondania, hogy az aranyrojtot nem véletlenül hagyta magával, amikor a poharat lesöpörte az ágyáról. A poharat utálta, és rettenetesnek tartotta, hogy a testéhez közel legyen, mert az a grófoké. És a rojt lecsukta a szemét, nagyot lélegzett, és utána sóhajtott. A szíve csak nem szétpattantotta a mellét. Nem, nem, Inkább lenne börtönben, összezárva a rabbal, vagy akár külön is szenvedne érte, mint házasságban ezzel az idegennel. Milyen szerencse, hogy ez olyan furcsa ember, hogy még soha meg sem kísérelte, hogy testileg hozzá közeledjék. Ha van benne valami elviselhető, ez az. Nem is tudja, mi történne vele, ha megérinteni. Körülnézett az ismeretlen szobában, ahol egyszerű, sőt nagyon közönséges bútorok voltak, olcsó vásári portéka, s a falon sok vadászsákmány, szarvasok, őzek, vaddisznók s más állatok darabjai. És ő ilyen óvatlanul eljött ezzel a férfival, s már több mint egy órája itt beszél vele, és kitárja neki a lelkét, mintha önmagát akarná igazolni önmaga előtt hímzés közben. Remegés tört ki benne, s már menekülni szeretett volna. Antal talán észrevette, hogy rosszul lét környezi, és bizonyára a szellőzetlen és szűk szobának tulajdonította. Akar egy kicsit szabad levegőre, kedves?